A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tegye áldottá mai együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 166-os éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Jakab apostol leveléből, a harmadik részből. A Jakab apostol leveléből a harmadik részt olvasom, az első verstől kezdődően. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Imi a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Imi a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Eképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ími csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelidíthető, és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból csörgedeztet, édes és keserűt? Avagy atyám fiai, teremet a fügefa olyan magvakat, vagy olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből, az ő jó cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 392-es énekünk első 5 versét. A 392-es ének első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják, akik segedelmüket nem Istentől várják. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, úgy jövünk mi e csendes napon a te színed elé, mint akik hisszük, valljuk, amit énekeltünk az imént, hogy nincsen nélküled segítség és üdvösség. Istenünk, annyiszor fáradoztunk mi már hiába, amikor csak a saját erőnkre hagyatkoztunk, mikor csak a saját bölcsességünk alapján döntöttünk. Istenünk, bocsásd meg, amikor kihagytunk téged a számításunkból. Bocsásd meg, amikor eléggé erősnek éreztük magunkat nélküled is. Amikor azt gondoltuk, hogy elég szilárdan állunk saját lábunkon, és nincs szükségünk egy kívülről való támaszra. Istenünk, te nem lehetsz kívül a mi életterünkön, hiszen betöltesz mindeneket. És úgy akarsz jelen lenni életünkön belül is, mint egy állandó kísérője életünknek. Mint az a jó szülő, aki mindig szemmel tartja a kiskorú gyermekét, aki felszabadult gondatlansággal ugrabugrál és nem érzékeli a veszélyeket. Istenünk, sokszor mi is úgy jártunk nélküled, hogy nem vettük észre azokat a csapdákat, amiket a gonosz állított elénk, és hányszor bele sétáltunk gyanútlanul, és hányszor ránk csapódott a gonosznak a csapdája. Hányszor belevérzett a szívünk, hányszor megkeseredett az életünk azért, mert téged kihagytunk a mi terveinkből. Bocsásd meg ezt nekünk, Istenünk! Köszönjük, hogy még új esélyt adsz nekünk arra, hogy veled folytassuk, hogy egyre szorosabb legyen veled való kapcsolatunk, hogy minden nap megkérdezzünk téged, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Hiszen annyiszor rádöbbentünk már, nem egyszer keserű ráfizetés árán, hogy nem cselekedhetünk bármit büntetlenül. Köszönjük neked, hogy te csak a javunkat akarod azzal, hogy rád hangolódjunk, hogy a te akaratod érvényesüljön a mi akaratunk által. Köszönjük, hogy most is ezért akarsz megszólítani, ezért akarsz tanítani minket. Tégy minket nyitott szívű, hallgatókká, tanulékony és engedelmes gyermekeiddé. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük az élet csodáját, ajándékát. Köszönjük neked a veled és egymással való találkozás páratlan lehetőségét. Tedd teljessé, Urunk, ezt a közösségünket veled és egymással, a te szent lelked jelenlétében. Amen. Drága testvérek, készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. énekünk első két versét. 433. ének így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Várja, néni, jó van. lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem.
Testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét, mint az írva található a Példabeszédek könyvében, a 17. részben. A Példabeszédek könyvének 17. részéből a 27. és 28. verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. Ennyi az alapige. De a testvérek, a 19. század neves igehirdetőjéhez, nagy angol prédikátorához, Spurgeonhöz egyszer beállított egy sokat fecsegő néni, aki mindenben hibát talál. Nyilván csak önmagában nem. És azt mondta a prédikátornak, hogy iránta való szeretetből akar neki mondani valamit. Ugyanis arra a szomorú tapasztalatra jutott, mondja a néni, hogy a prédikátor nyakkendője túl hosszú, ami nem egyeztethető össze a keresztény alázottal. És tartott neki egy hosszú beszédet annak kapcsán, hogy miért igaz az ő megállapítása. És erre elővette az ollóját, és kérte a neves prédikátort, hogy nyújtsa oda a túl hosszúnak minősített nyakkendőjét, hogy vágjon le belőle. Spurgeon oda nyújtotta az elbizakodott nyakkendőt, és arra kérte a nénit, miután levágott a nyakkendőjéből, hogy most ő is egy viszont szolgálatot tehessen neki. Ó, örömmel, válaszolta az asszony. Erre a prédikátor azt mondja, azért kérem, mert magán is van valami, ami az alázatosság szabályai szerint túl hosszú. Valóban, kérdezte kissé savanykásan az asszony. Nos, itt az olló, használja hát ön is. Nos, jöjjön, kedves asszonytestvérem, akkor öltse ki a nyelvét egy kissé. Nos, testvéreim, ennek a nagyon érdekes történetnek egy olyan tanulsága van, amiről lám a 3000 éves ószövetségi bölcsesség is tud. Mert hogy nem csak a 19. század emberét kísértette ez a veszély, amiről ez a történet beszél, hanem a 3000 évvel ezelőtt élt embert is, és bizony el kell ismernünk őszinte bűnbánattal, hogy minket is. Jakab apostol majdnem 2000 évvel ezelőtt írt nagyon részletesen a nyelv bűneiről. Az imént hallottuk felolvasva az ő leveléből. Kicsi tagja a testünknek, de nagy tüzet képes okozni. Hasonlítja a nyelvet az akkor ismert hajók kormányához, ami a hajó nagy testéhez képest egy kicsi része a hajónak, mégis el lehet fordítani vele a nagy hajótestet abba az irányba, amiben a kormányos akarja. Nem tapasztaltuk-e már azt, hogy hányszor lehet elfordítani egy hangulatot, egy egész együttlétnek a menetét jó irányba, vagy rossz irányba? Azáltal, hogy hogyan szólalunk meg. Azáltal, hogy mit mondunk. Elég egy derűs együttétkezésnél egy meggondolatlan szó, vagy egy éles mondat, és oda lesz az egész ünnepi hangulat. És keserű gombóc ragad valakinek a torkában, akit bánt a meggondolatlan szó, és nem egyszer föláll, és ott hagyja az ebédet, a társaságot, mert elment az étvágya nem csak az ebédtől, hanem a társaságtól is. Bizony ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszélek könyvében, alapigénkben, hogy aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Nyilván ez a hölgyekre is érvényes. Higgadt lelkűség, kiegyensúlyozottság, Istennel, embertárssal, önmagunkkal, helyzetünkkel megbékült természet. Ismerőse ez nekünk? Manapság kapkodjuk a fejünket a sok háborús hír hallatán. Nemzetek összecsapása kapcsán. Vagy akár különböző felekezetek közötti ellenségeskedés kapcsán, amelyeknek újabb és újabb véres áldozatai vannak. A napokban is tele volt a híradás ilyen történésekről szóló beszámolókkal. És nyilván nem értjük sokszor, hogy tud ide fajulni az ember. Hogy tud oda jutni, hogy ennyire kivetkőzzék emberi mi voltából. Hogy Kuvaitban kétféle muzulmán csoport úgy esik egymásnak, hogy öngyilkos merénylet által sokakat a halálba küld a másik táborba. Pedig ugyanarról a tőről fakadnak mind a kettő muzulmán csoport. Csak két különböző irányzatot képviselnek. De hát nem kell olyan messzire menni. A kereszténység táborán belül is volt az egyháztörténelemben nem egy olyan eset, hogy egyik felekezet a másiknak esett, és mind a kettő keresztény volt. És mind a kettő állította a maga igazát ugyanannak a Krisztusnak a nevében. Ugye napokban jött az örömhír, hogy Ferenc pápa Torinóban meglátogatott egy valdens templomot, ez egy protestáns templom, és azon a tényen túl, hogy a katolikus pápa belépett egy protestáns templomba, sokkal több történt, mert hogy bocsánatot kért a több mint 800 évvel ezelőtt elkövetett katolikus üldözés miatt, amivel valdenseket írtottak ki Észak-Olaszországban. Tudjuk, a valdensek a neves francia előreformátor Vald Péter követői voltak a 12.-13. Században. Erősödött meg ez a mozgalom. Ez egy ilyen előreformátori mozgalom volt. És tudjuk, hogy Vald Péter kiátkozta a katolikus egyházba az akkori pápa. És ezért kényszerült egyházon kívüli mozgalommá nőni. Nagy dolog, amikor eljut oda a pápa, hogy bocsánatot kérjen a hittársai nevében, úgymond, akik 800 valány éve ezelőtt üldözték a protestánsokat. Most testvérek, ehhez már valami felülről való jézusi lelkület szükséges. Amikor felismeri valaki azt, hogy elég abból a háborúskodásból, ellenségeskedésből, amivel annyi kárt okozunk egymásnak. Egy kis kedves történet szerint a kisfiú egyszer megkérdezi az apját, hogy apu, hogyan keletkeznek tulajdonképpen a háborúk? Fiacskám, a dolog úgy áll, vegyünk csak egy példát. Ha Anglia vitázik Amerikával valamiben. Anglia és Amerika sosem fognak egymással vitatkozni, vágott közbe az anyu. Ezt én nem állítottam, mondja az apu, csak egy példát akarok bemutatni. Ilyen ostobasággal csak összezavarod a gyermek fejét. Hogy én zavarom össze a fejét, ha rajtad múlna, semmi sem jutna el a gyerek fejébe. Vág vissza az apa. Ekkor felkiált felismerése örömében a kisfiúk. Köszönöm, most már tudom is, hogyan keletkeznek a háborúk. Igen, innen indulnak. Két ember összeütközéséből. És ha ennek tanulja a gyermek, akkor nagyon súlyos, rossz örökséget hagyunk rájuk, a gyerekeinkre, akik nem egyszer családi belviszály tanúi, és ezért lelki traumát szenvedve indulnak el az életbe. És ezért bizalmatlanok sokszor a felnőttek világa iránt. És ezért nem értik, hogy mi zajlik körülöttük. És ezért sokszor megkeményedik a szívük, mire ők is felnőtt korba jutnak, mert látják, hogy annyira elharapózott a nyelvbűne, az ellenségeskedés, a kritika, a meggondolatlan ítélet. Annyira nem tudja megtartóztatni a beszédét, a nyelvét az ember, ahogyan felismerte 3000 éve ezelőtt Bölcs Salamon. Ahogyan 2000 éve ezelőtt leírta a Jakab apostol. Ahogyan elmondható ez a mai világ emberéről is. Most hát, hol is tartunk? Egyén életünkben, család életünkben, munkahelyi kapcsolatainkban, szomszédi kapcsolatainkban. Hogyan is tartunk mi ezen a téren? Egyszer falun történt, két szomszéd között elmérgesedett a hangulat, a mesdje, a határ vita miatt. Aztán az egyik megelégelte, mert bibliás, imádkoz ember volt, és átment a szomszédhoz. Vitte a bibliáját. És mondta, kedves szomszéd, nézd csak, mit ír itt a Biblia. Ideje lenne okulnunk belőle, és megbékülnünk egymással. Olvasd csak! A szomszéd keresni kezdi a szemüvegét, nem találja, azt mondja az odament szomszéd, itt az én szemüvegem. Olvasd csak, én majd imádkozom, hogy megbékülhessünk. Aztán elveszi a szomszéd szemüvegét, a házigazda, elkezdi olvasni a megjelölt részt. Utána megcsendesedve visszanyújtja a Bibliát, a szemüveget, és azt mondja, jaj, a te szemüvegeden keresztül másként látom a dolgokat. Tudunk-e a másik szemüvegén keresztül is nézni, látni? Ó, hányszor semmiség miatt összekapunk, és megered a nyelvünk, és csetepati és háború tör ki közöttünk, akár a családon belül is, akár szomszédok közt is, akár munkatársak közt is, akár úgynevezett jó barátok közt is. Mert hajlamosak vagyunk csak a magunk szemüvegén keresztül nézni a dolgokat, az eseményeket, azt a bizonyos esetet. És nem tudom elfogadni, hogy ő másként láthatja a dolgokat. Nem tudom elfogadni, hogy minden éremnek két oldala van. Ehhez már belső lelki kiegyensúlyozottságra van szükség. Ehhez Istennel való békességre van szükség. Ehhez az Isten szemüvegén át való nézésre van szükség. Hogy az Isten szemüvegén a szeretet, a megértés, a türelem szemüvegén át nézzem a társamat, a felebarátomat, a szomszédomat. Akár a más nemzetiségűt, a más nyelvűt, a más kultúrájut. Tudjuk, hogy az Európában egyre égetőbb szükség. Ahol hatalmas népvándorlás zajlik, ahol menekült hullámokat kell befogadnia, egy egészen más kultúrából érkező, más nyelvű, más felfogású ember tömeget kell úgymond befogadnia a civilizáltnak nevezett, vagy kereszténynek nevezett Európának. Akarva, akaratlanul szembe kell nézni ezzel a kérdéssel. És ezért örökké aktuális az, amit Jézus lelkisége alapján mond Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Fogadjátok be egymást. És ez nem mindig csak ott kezdődik, hogy befogadunk egy afrikai menekültet kényszeredetten, mert már ránk zúdult, hanem fogadjam be a társamat. Fogadjam be a másként gondolkozó gyermekemet, aki nyilván egy új generáció képviselője, és sok mindent másképp lát, másképp reagál le. És hagyjam már abba a nyelv bűneit, annak gyakorlását. Másik történet szerint egy király azt parancsolta egyszer a főkonyha mesterének, hogy menj és hozd el nekem azt az ételt, amely a legédesebb a földön, amelyhez hasonló még az óceánon túl sincs. És a főszakács elment, nem sokára megjelent egy pálcával, rajta egy hatalmas, finoman elkészített marha nyelve. Igen ízlett a királynak, megdicsért érte a szakácsát. Nem sokára újabb parancsot adott a főszakácsnak. Menj és hozd el nekem a világ legkeserűbb ételét, amelynél keserűbb még az óceánon túl sincs. A miniszteri rangban levő főszakács elmegy, újra vásárol egy hatalmas marha nyelvet, finoman elkészíti, és elviszi a királynak. A király azonban méregre gerjed, mikor meglátja az ételt. Azt mondtam neked, hogy valami keserű ételt hozzál, te pedig ismét nyelvet hozol, amit a múltkor édesnek találtál. A főszakács azonban nem jött zavarba. Azt mondja, fenséges uram, királyom, nem, de a nyelv az, amely egyszer a világon legédesebb, máskor meg a legkeserűbb szavakat tudja mondani? Pontosan erről beszél Jakab apostol. És fel is teszi a kérdést a hallgatóknak, a mindenkori hallgatóknak, tehát nekünk is. Vajon, gondoljuk végig, ugyanabból a forrásból származhat-e, fakadhat-e édes és keserű víz? Ugyanabból a forrásból fakadhat-e? És hogy van az, noha ugyanabból a forrásból nem fakadhat édes és keserű víz, hogy a mi szájunkból kijöhet áldás is, és átok is. Ugyanabból a szájból, ugyanabból a szívből. Azt mondja, atyám fiai, testvérei, nem kellene ezeknek így lenni. Nézzük csak meg, a természetvilágában rend van. Azt mondja, szintén nagyon plasztikus képpel, Jakab apostol, aki nagyon gyakorlati érzékű apostol volt. Teremhet-e a fügefa olajmagvakat? Vagy a szőlőtő teremhet-e fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Nos hát, van-e bölcs ember közöttetek, kérdezi? Van-e okos ember közöttetek? Ezt sugallja a példabeszélek könyvében is, alapigénk írója, 17. rész, 27. versében, amikor azt mondja, hogy aki megtartóztatja a beszédét, az tudós ember, az bölcs ember. És aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Van-e közöttetek bölcs és okos ember? Kérdezi Jakab apostol. Most mutassa meg az ilyen, az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Isteni bölcsesség birtokában igenis föl kell ismerni a keresztény embernek azt, hogy mikor kell megszólalnia és mikor kell hallgatnia. Ha pedig megszólal, akkor mennyit kell mondania és mikor kell megállnia. Nos, felülről való bölcsességet kérj ahhoz, hogy ezt mindig helyes arányban tud alkalmazni az emberi kapcsolatok gyakorlata terén. És akkor biztos, hogy sokkal kevesebb bűn fog tapadni a nyelvünkhöz. Sokkal kevesebbet fogunk vétkezni egymás ellen. Olyan jó lenne ezt úgy gyakorolni, hogy a mi életünk valóban az isteni értelem, bölcsesség, higgadtság bizonysága legyen. Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mondja alapigényben a példabeszédek könyvének író. Még a balga ember is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, akkor eszesnek ítéltetik. Mikor idejében bezárja, mikor elhallgat, amikor már nem kell többet szólnia, mert az pluszbeszéd, az már sértőbeszéd, az már leterhelő beszéd. Olyan jó lenne ezt nekünk, igehirdetőknek is megtanulni. Olyan jó lenne a tanácsadás gyakorlatában is ezt követni. Mert jaj, szeretünk mi tanácsot adni. Amikor egészségről van szó, akkor szinte mindenki tudja mondani a jobbnál jobb tanácsokat. Ilyen-ilyen gyógyszer, ilyen orvos, ilyen módszerek. Csak közben magunkat nem tudjuk meggyógyítani. De másoknak tudunk sok bölcs tanácsot osztani. És sok más téren szinte mindenki hozzá tud szólni a témához, és tudja osztani a bölcsességet. És sokszor kiderül, hogy ezekkel úgynevezett bölcsességekkel semmire sem megyünk. Olyan jó lenne nekünk Istentől elkérni és megtanulni azt, hogy hol van a határa a tanácsadásnak, a bölcsességosztogatásnak, és mikor kell nekünk megállni azért, hogy ne vétkezzünk. Egy francia szerzetes könyörög így az egyik imájában, az Úr bocsássa meg szavainkat, melyek anélkül tolulnak ajkunkra, hogy szívünk küldené őket. Milyen szavaink vannak, melyek anélkül tolulnak ajkunkra, hogy a szívünk küldené őket? Ezekért bocsánatot kell kérni, mondja ez a szerzetes. Mert amit nem a szív küld, az nem ér el a másik ember szívéhez. Ami nem Isten szeretetéből fakad, az a másik embert nem fogja szeretettel elhalmozni. Ami nem felülről való édes mennyei forrásból fakad, az nem fogja a másik ember életét megédesíteni. Ezért kell nagyon komolyan megkülönböztetni azt, hogy milyen forrásra jársz. Milyen forrásból merítesz? Tudjuk, ma már a világ piaca tele van rengeteg szellemi, úgynevezett spirituális kínálatokkal. És az a kérdés, hogy melyikből merítesz? Az a kérdés, hogy az egyedül járható Jézusi utat vállalod-e? Ahhoz, hogy a felülről való bölcsesség birtokába juss. És akkor el tud dönteni azt, hogy mikor, hol, mennyit, és hogyan szólalj meg, hogy az a beszéd bölcsbeszéd legyen. Az a megszólalás szívből induljon, és szívig érjen. Hogy azért ne kelljen soha bocsánatot kérned. Igen, nézzük meg, ebben milyen nagy példát adott nekünk a mi mesterünk Jézus. Róla mondja a profécia, őt szidalmazták, de ő nem szidalmazott. Őt gúnyolták, gyalázták, de ő senkit nem gúnyolt és nem gyalázott. Akkor is, amikor tombolt a kereszt alatt az emberi gyűlölet, a démoni őrület, ami hatalmába kerítette még az akkori egyházi vezetőket is. Jézus akkor is, mikor megszólal a kereszten utolsó töredező szavaival is, bocsánatért esedezik azoknak, akik nem tudják, mit cselekesznek. Mikor újra megszólal, az a rövid szó, hogy imhol a te fiad, imhol a te anyád. A kereszt alatt álló édesanyja és a legfiatalabb tanítványa iránti törődését mutatja. Tudok-e úgy megszólalni, hogy abból a másik profitáljon? Hogy abból a másik lelki értelemben gazdagodjon és nyerjen? Ezt csak a kereszten értünk szenvedő Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg. Ebben legyen segítségül a mi Urunk, és könyörüljön rajtunk, hogy a mi nyelvünk ne a háborúság eszköze legyen, ne erdőt gyújtó tűz legyen, ne a pusztítás forrása legyen, ne mások megkeserítésének az eszköze legyen, hanem legyen az áldás eszköze, a bocsánat kérés és bocsánat mondás eszköze, legyen az imádság eszköze, legyen a vigasztalás eszköze, legyen a bátorítás eszköze, legyen Istentől kapott áldott eszköz abban, hogy építsünk Isten dicsőséggel és embertársaink javára. Amen. Testvérek, gyertek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 432-es ének első versét. 432-es ének így kezdődik. Mit használ a kereszténységem, ha nem aszerint élek? Imádkozzunk! Köszönjük, megváltó Úr Jézus Krisztus, hogy te a beszéd terén is olyan példát adtál nekünk, ami ragad, ami követhető, mert te hitelesen gyakoroltad a megszólalást is, a hallgatást is. Amikor vádoltak téged oktalanul, alaptalanul, akkor hallgattál a te vallatóid előtt. Nem védted magad, pedig nem tettél semmi rosszat. Senkit nem károsztattál, és azért jöttél, hogy megtartsd a világot. Nem azért, hogy elkárhoztasd. Köszönjük neked, hogy ez lehet a mi esélyünk is. Hogy a te szelídséged, a te szereteted határozottsága minket is arra serkent, indít, hogy szeretetben járjunk, hogy a te szelídséged birtokában szólaljunk meg, és így mennyei bölcsesség forrása legyen a mi szavunk mások tanácsadására, igazgatására, bátorítására. Köszönjük neked, hogy tanítgatsz folyamatosan minket azért, hogy ne vétkezzünk ellened. Bocsásd meg, amikor feleslegesen szóltunk, amikor bántottunk a nyelvünkkel, amikor szavunk éles törként jelent meg. Könyörű rajtunk, hogy bármilyen helyzetben is tudjunk a te szelítséged és a tőled kapott bölcsesség birtokában megszólalni. És így legyen a nyelv egy áldott eszköz a te kezedben, atyánk, hogy mások élete gyógyuljon, vigasztalódjon, mások bátorságot nyerjenek a mi buzdításunkból. Köszönjük neked, hogy így akarsz minket megtisztítani, megszentelni, hogy a mi szívünk édes forrás legyen, amiből olyan üdítő víz áradjon, ami megfáradt, megterhelt lelkeket üdítsen, erősítsen. Köszönjük neked, hogy ebben akarsz segítségül lenni nekünk. Áldott légy Jézus, hogy a te vigasztaló szent lelked is köztünk van folyamatosan, és köszönjük, hogy elűzöd szívünkből a csüggedést, az árnyakat, a homályt, az aggodalmat, a félelmet. Köszönjük neked, hogy a te vigasztaló szereteted elég nekünk gyászban, vesztességben. És köszönjük neked, hogy a te jelenléted a hétköznapok küzdő terén is folyamatos, azért, hogy ne veszítsünk csatát a bűnnel szemben, hogy a gonosz ne győzzön rajtunk. Urunk, imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, kórházban levőkért. Köszönjük neked, hogy hordozod őket törékenységükben. Gyógyító irgalmaddal erősítsd és bátorítsd őket. Köszönjük az újszülötteket. Köszönjük, hogy te hordozod az ők is törékeny életüket. Kérünk, Urunk, adj erőt a szüléshez azoknak a kismamáknak, akik szülés előtt állnak. Köszönjük a gyermekáldásokat a gyülekezetben. Köszönjük, hogy ebben is a te csodálatos életpártiságod, a te teremtő hatalmad mutatkozik meg. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk a következő héten is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Kis Csaba Balázs-telki lelkipásztor testvérünk anyagi támogatása céljából, mint már jeleztük az előző vasárnapokon, egy régi autója van, amivel naponta a fogyatékos Down-kóros gyermekét kell vinnie speciális oktatásra, Szászmegyesre, és azon kívül különleges foglalkozásra is, és mivel teljesen lerobbant a motorja, felújításra szorult az autó, és ebben szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani neki, mert egy kicsi fizetéséből a három gyerekes és beteg, egyik beteg gyerekét is nehezen tudja ellátni. Köszönjük hálás szeretettel az adományokat. Testvérek, akik megrendelték az éjféli kiáltás és a Hírek Izraelből című folyóiratot, azok felé közlöm, hogy végre megérkezett sok várakozás után a számla, el is küldtük az egész évre szóló díjat a megrendelt folyóiratok után, és postadíjjal együtt kiszámolva darabja 55 lej egész évre. Tehát tudjuk, hogy többségében befizették a testvérek átlagba 50 lejt, úgyhogy kérjük megpótolni, akik 50 lejt fizettek, még 5 lejjel, és akik még kell fizessenek, azok rendezzék ezt a tartozást, mert mi már elküldtük az egész évre szóló összeget a folyóiratok után. Kegyelettel és szeretettel emlékszik a szerető férje, édesapára, apósra, nagytatára, közel és távoli rokonra, Albert Ferencre, a gyászoló család. Albert Ferenc testvérünk 6 héttel ezelőtt hunyt el, és kísértük utolsó földi útjára. Gyülekezetünk egykori presbitere és főgondnoka is volt. Kegyelettel emlékszünk, gyülekezettel együtt, a családdal együtt. Őre jár, és kívánjuk a gyászoló család és emlékező család minden tagjának, Isten lelkének további vigasztalását, a feltámadás erejében való növekedést. Testvérek, azt is örömmel közlöm, hogy ebben az évben is megszervezzük a gyermekek részére a vakációs Biblia hetet. Július 6 és 11 között lesz ez, tehát holnaphoz egy hétre fog kezdődni, és erre a hétre fogadunk önkéntes felajánlás alapján, kedves asszony, testvérek részéről házi süteményt a gyermekek ellátása céljából. A hét folyamán, aki tud egy tányérsüteményt, vagy többet is, ezt örömmel fogadjuk. Aki szeretne ezt felajánlani, hogy kicsit összesítsük és lássuk, hogy mire lehet számítani, azok kérem most jelezzék, hátul az asztalnál, ott a könyves asztalnál van Nagy Melinda, Bence Melindának ismerik sokan a lánykori nevén, aki szervezi, vezeti ezt a gyermekhetet, és kérjük, hogy jelezzék, hogy ki, mikor tud süteménnyel hozzájárulni ehhez a héthez. Hétvégén, 11-én szombaton családos napot szeretnének szervezni, tehát szülőket is várnának erre az alkalomra, ahol szülőkkel is lenne foglalkozás, és külön a gyermekekkel. Gyerektáborokat szervez a tóközi gyüleket, úgy, ahogy évente szokott, úgyhogy örömmel várják a mi gyerekeinket is. Az egyik ilyen gyerektábor július 27-től lesz, az első 4 osztályos csoportnak, 8-12 éveseknek, és augusztus 10-től lesz az 5-8 osztályos korosztálynak, ugyancsak a tóközi gyüleket szervezésében, a Lesitónál, a régi szokásos helyen. Július 1-ig, aki befizeti a gyermeke után a részvételi díjat ebbe a táborba, 180 lejbe kerül a táborba. Lehet erre is jelentkezni. És kérjük, hogy imádkozzanak a testvérek a holnap kezdődő ifjúsági tábor áldásáért. Székelyföldön, Székelyföldhely közelében lesz, holnap indulunk a gyülekezetünkből, és még 3 másik gyülekezet fiataljaival együtt lesz egy nagyobb sereg ezen a héten ifjúsági táborban. Testvérek, most folytassuk együttlétünket. Az előbb énekelt 432-es ének második versét énekeljük. 432-es ének második verse így kezdődik. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom? Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, a Heidelbergi KT első kérdésének a felelete alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvéreim a 254 B-jelzésű ének első versét. Fennálló énekül énekeljük a 254 B-jelzésű ének első versét. Erős várunk nékünk az Isten és fegyverünk ellenség ellen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.